Böjte Csaba testvére emelkedését hallhatják, melynek címe Szeretnél kérni valamit Istentől?
Kedves jó gyerekek, kedves testvérek! Ugye a mi úrunk Jézus Krisztus a példaképünk. Ő nem nagynak akar látszani, hanem valóban nagy. Nem bölcsködik, hogy ezt csináltam, menjek országába, ilyen nagy főnök vagyok. Nem ilyesmit csinál, hanem meggyógyít egy beteget, segít valakin, felemeli a bajba lévőt, megvigasztalja a szomorút, és igazából ezért őt mindenki szereti és dicséri. És azt gondolom, hogy igaza van, hogy nem nagynak kell látszani, vagy okosnak tűnni, vagy mit tudom, erősnek, mit tudom én. Tehát nem bölcsködni kell, nem hencegni kell, nem nagynak látszani kell, hanem valóban nagyok kell, hogy legyünk. Igen. Merjünk komoly célokat magunk elé tűzni. Jézus Krisztus, ha megnézzük jól, tényleg mindenkinek a segítségére volt. És azt mondja nekünk, hogy legyetek tökéletesek, pof, mint a mennyi atyánk. Jó, magasra rakta a mércét, nem? Igen. Ezt mondhatná úgy is, hogy igen, legyél jó tanul az első az osztályban. Hát, miért ne lehetnél te, igen, megszerezed az érettségit. Mersz-e magasabb álmokat tűzni magad elé, hogy neked is sikerüljön akár egy egyetemet elvégezni, nem? Tudjátok, olyan érdekes, hogy még a 50-es, 60-as években volt két amerikai tábornok. És ők úgy gondolták, hogy milyen lenne, ha kipróbálnánk, hogy milyen egy atomháború. És akkor írtak egy nagy pályázatot. Hatalmas összeget kértek, hát, hogy mondjam, persze az amerikai kormánytól, hogy adjanak nekik egy szigetet, valahol a Csendes-óceánban meg is kapták, és akkor csináltak oda kikötőt, repülőtereket, építettek nagy házakat, atombunkereket, vittek oda repülőt, harckocsit, tankot, mindenféle fegyvert. Sokat. Hajóból vagy 80-90 darabot vittek oda. Kisebbet, nagyobbat, tenger alatt járót, repülőgép anyahajót, mindent, de nem makettet, hanem igaziakat. Hát volt olyan, ami a világháborúból maradt meg, de voltak vadonat új prototípusok is. És amikor, hát hosszú évekig, vagy két évig építették ezeket a laktanyákat, meg mindent, és amikor felrobbantottak egy atombombát felett, egyet a tengerbe, és megnézték, hogy hány hajó süllyedt el, hogy a repülőtérnek a kifutópálya az, hogy bírja az atomtámadást, az atombunker megmarad, vagy nem marad, vagy a harckocsikba, hát ugye kutyákat, majmokat raktak, azok túlélik-e egyáltalán, vagy micsoda. És ugye elgondolkoztam, hogy ezeknek a katonáknak van bátorságuk ilyen dolgot kérni az adófizető emberektől, nem? Emlékszem, hogy 90-es évek elején olvastam én ezt a cikket, és akkor arra gondoltam, hogy hát meg itt déván, itt a gyerekek a templom előtt kódulnak, akkor én nem merjek kérni az Istentől. Hát hogy mondjam, egy kicsit zsíros kenyeret, meleg ágyat, és mindazt, ami szükséges ezeknek a gyerekeknek a felneveléséhez. Hát akkoriban az első évben az olyan 20 gyerekünk volt. És emlékszem, letérgyeltem, és mondtam, mennyi atyám, ezek az emberek pályáztak, elnyerték, megcsinálták. Én is pályázok, nem hülyeségre, hanem arra, hogy enni tudjak adni a gyerekeknek, hogy szeruzát rakjak a kezébe. És igazából ebből nőtt ki a Dévai, de a Szászvárosi otthon is. Hogyha akkor az ember azt mondja, úgy se adnak, nem lehet, kicsik vagyunk, hát ez meghalad. akkor nincsen Szent Erzsébet gyermekvédelmi otthon. Nincsen, nem vagytok itt. Tehát a hitünkből nőtt ki. És azt gondolom, hogy ugyanígy te is. Hát mi nem mernék kérni? Istenem, adj nekem erőt, hogy tényleg el tudjam végezni ezt az iskolát, legyen egy jó szakmám, én is megéljek belőle, a családom is, sőt, még anyukám is, testvéreimen is tudjak segíteni. Igaz? Vajon a Jóisten nem adja ezt meg nektek? Nem fog segíteni? Hát ha nem hiszel te sem magadba, hát a Jóisten mit tud segíteni? Bízzál benne. Isten lehetetlen nem kér. Ez nem egy olyan nagy elvárás. Persze mindenki maga tudja, hogy mit szeretne kérni a Jóistentől. Pályázok. Ezek a katonák, ha nem írták volna ezt le, csak beszéltek volna róla, vajon meg tudták volna csinálni ezt a hülyeséget? Biztos, hogy nem. Képzeljétek el, hogy mennyi dolgoztak, mennyi papírt, mennyi beszédet mondtak, amíg ezt megkapták, ezt a... Hát akkoriban tudtam, hogy mennyi pénz, de rengeteg, nagyon sok zéró volt a, hát hogy mondjam, az egyes után. Megkapták. Kérték. Te kérsz-e valamit Istentől? Mersz-e álmodni, tervezni? Én azt látom, hogy nagyon sok olyan gyerekünk volt, van, aki nagyon szép dolgokat kért az Istentől. És azt gondolom, mind megkapták. És találkoztam egy fiúval, nem erőst akar tanulni. Aztán, hát mégis valahogy az iskolát elvégezte, szakiskolát, kikerült, és mondta, hogy többet nem megy iskolába, azt elment, és megismerkedett egy szép lányjal, mérnöknő. És persze érzi a lány, hát ugye, ilyen környezetben, ilyen barátok közé jár, ő meg érzi, hogy hát, na, most kis öblicski, ilyen egyszerű munkája. És kérdétek el, beiratkozott tanulni. És már még van vagy két éve, és őbenek is lesz komoly diplomája. Igen. De mondom azt, hogy 35 év körül van. Nem lenne jobb most nekiülni, és komolyan venni ezt az iskolát? Tanulni? Minden nap egy kicsit. De oda teszed a csontot, mint a fociba is. Hát ha nem futsz a labda után, labda fog utánad futni? Te kell fussál, de ha futod, el tudod venni. Sőt, gólt is tudsz rúgni, nem? Na ugyanez van a tanulással is. Erőt, kakaót kell belerakni. Másképp nem fog menni. Vége a vakációnak. Ébresztő. Nekiállni? Komolyan veszed? Hiszel-e magadba? Te magadba, saját magadba. Bízol-e abban, hogy hát Isten selejtet nem teremt. Hát nem pulicka vagyok. Meg tudom csinálni. Én azt gondolom, hogy akkor Ernő bácsi vagy Rita odajött hozzánk, elkezdték a 9. osztályt, és azt mondtam volna, lehoztam volna a Szászváros, azt mondtam volna nekik, hogy na, ne tudod mi? Hát majd 5-6 év múlva ezt a házat ti fogjátok vezetni, és ezeket a gyerekeket ti fogjátok tanulni. 8. fel rám nézett volna, és azt mondta volna, Csaba testvér, nem hitte volna el, nem? De milyen jó, hogy elindult ezen az úton. Elindultak ezen az úton. Nektek jó, nem? Adná az Isten tényleg, hogy a bátorság, az erő betöltse szíveinket. Nagy Szent Teréz mondta, ha Jóistennek valakivel célja van, az első erény, amit ajándékba ad, a bátorság lelke. Mert egy félénk, ijedős emberrel Jóisten se tud amit kezdeni. Hát, akkor ebben a szentmisében én azt gondolom, hogy mit fogunk kérni? Bátorságot. Merjünk, akarjunk.
Böjte Csaba testvére emélkedését hallották, melynek címe Szeretnél kérni valamit Istentől?
A következő összeállítással emlékezünk Arany János születésének évfordulójára. Dr. Kovács József László irodalomtörténész és Paulovics Terézia tanár rendhagyó irodalomóráját hallják.
Arany János és a Biblia. Nem hal meg az, ki milliókra költi dús éltekintsét, ám bár napja múl, fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye, írja Arany János a Széchenyi emlékezete versében 1860-ban, húsvétkor, a legnagyobb magyar halála napján. Az ódai szárnyalású költeményében a költő Jézus halálával és feltámadásával kapcsolja össze a nemzet sorsát. Az egész művet a haza feltámadásának hite hatja át. Széchenyi alakját Mózeshez hasonlítja. Nekünk is áldozatot kell bemutatnunk a nemzet oltárán, a jobb jövőért imádkoznunk kell érte. A bibliai nevek, kifejezések egész költészetét meghatározzák, jelképesek. Józsué, Lót, Jerikó, ószövetségi nevek. Fájdalommal jajdul fel 1866-ban Juliska emlékezetű című versében a megtört szívű költő, mint Jeremiás próféta. Hisz egyéni fájdalma mellett a haza is olyan, mint egy romba dőlt oltár. A vershez írt fájdalmas jegyzete is igazolja mindezt. Nagyon fáj, nem megy. Az oltár és a vasárnapi istentisztelet a fülemülében is megjelenik, mint egy a teremtett természet szépségének áhítata. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle, azt szemelvén ki oltárnak, hol az Isten dicsőítse szép énekkel, megköszönvén a napot, melyre ím felviradott, a sugárt és illatot, a fényt és harmatot. Szent Ferenc naphimnuszának szárnyalása hangzik egy kisszerű tyúkperben a fülemüle énekben. A bibliai műveltségét nagyszalontáról, otthonról, a szülői házból hozta a költő, a bogárhátú viskóból, amit Szent Egyháznak nevezett. Idős szülei rendkívül vallásosak lévén e hajram rám is korán elragadt az ének, a szentírás vonzóbb helyi lettek első tápja Györge lelkemnek, írja Gyulai Pálnak. Vallomása szerint ebből alakult ki kedélyében a komolysága is. Drágár szót soha nem hallott szüleitől. A zsoltárokat és a Biblia vonzóbb részeit már 5 évesen hallásból tanulta meg, vonzódott hozzájuk. 6 évesen már megtanult olvasni művelt apjától, latinul tudta a Pater Nostert és a Krédót, a Hiszek egyet. A szülei azt várhatták tőle, hogy pap lesz. A családból hozta a műveltség mellett az erkölcsi tartását. Szalonta, a szülőföld, a haza életre szóló élményét, szeretetét. Az iskolában csodájára jártak bibliai tudása miatt, hisz kisdiák korában a Szentírást már 3-szor is elolvasta. Az olvasás ragályába estem, vallotta magáról. Egyéniségének, műveltségének kialakulásában a szülői ház és a Biblia adott alapvető erkölcsi tartást is. Ezt fejezte ki a Toldiban, amikor Miklós anyjától búcsút vett, Isten áldásával bocsátotta el a fájó szívű anya. Áldjon meg, anya eddig mondta, hogy ki áldjon, vagy kit, az csak úgy gondolta. Tudta, hogy az, aki a szívet vizsgálja, minden kívánságát benne találja. Arany többször is így búcsúzhatott el az édesanyjától, aki 8 gyermeket veszített el. A költő gyermekeit is vallásosan nevelte. Amikor a nemzet sorsa válságos lett, a családi körbe menekült, mert tudta, övéit el nem hagyja, ki minnyájunk édesatja. A kisfiát imára buzdította a Fiamnak című versében, mert a vallás vigasz számunkra. Az elviselhetetlen élet helyett Istenhez kell fohászkodnunk. Kiskacsódat összetéve imádkozzál. ezzel a refrénnel nyomatékosítja érzelmeit, hisz a bölcsisten egészben működik, egészre fordít gondot. Lej vigaszt a szent igében, bújdosunk-e földi téreken, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Szent Pálnak a zsidókhoz írt leveléből idézte a versben ezt a sort, bújdosunk-e földi téreken. Talán már kisfia is ismerte a bibliai idézetet. Az ifjú arany 14 évesen segíttanítóként dolgozott, tanított és tanult. A barátok szeretete, Szilágyi István, de főleg Petőfi Sándor hatása életre szóló élményt jelentett számára. Ők biztatják írásra is. Szorgalmas ember, a hivatalban, a debreceni református kollégiumban, majd az akadémián is így dolgozott. Több ezer levelet írt meg életében gyöngybetűkkel. A zsoltárok közvetlen érzelmi hatást, ellenállást váltotta ki belőle az önkény idején. Mindent, bár leplezetten kimondani, sőt, elepel szebbé tette a gondolatot, s a hang bájban nyert. Nem stíluseszköz, átszövi egész költészetét. A feltámadás motivuma jellemző a Keveházában. Harmadnap a hunok hada feltámad. A rodostói temetőben Rákóczi kelti a halott társait. Megjelenik itt az utolsó ítélet kürt szava is. Hadd zengjen a tárogató, mint a feltámadási kürt. A harmadnap is Jézusra utal. A nemzet és Jézus feltámadása közti párhuzam egyértelmű. Feltámad az elveszett reménység. A hármas szám is jellemző. Az átmeneti feledés a nemzetben három napig tart. A nemzet Széchenyi harmadik szózatára ébredt fel. Elbeszélő költeménye a Toldi előhangjában felidézi Miklós alakját. Ha most feltámadna, s eljönne közétek, minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek, írja. A Ráhel és a Ráhel síralma a legmerészebb allegorikus párhuzam a megolt csecsemők és a nemzet szabadságának elvesztésén érzett fájdalom belső megrendülést közt. Ez az allegória Arany János merész hangú művei közé tartozik. Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez, de tudd meg vérszopó Heródes, hogy ő nincs elveszve. Napjait számítvák, megifjult az idő, és kitől rettegsz, nem féli fegyveredő. Az ige, az eszme. A hazafájdalma azonos Ráhel fájdalmával. Az 1851-es évben a Biblia szövege alapján tudta elmondani a költő azt, amit el kellett volna hallgatnia. Mindenki tudta, hogy ki a zsarnok Heródes. A Biblia alakjait jól ismerték a kor magyar polgárai, hiszen a köztudatban éltek azok. Egy hasonlat, egy szólás elég volt arany szerint is, hogy az olvasó megértse a ki nem mondott gondolatot, érzelmet. Ezt igazolják történelmi balladái is. Az Örök zsidó 1860-ban írta, a költő zaklatott lelkiállapotát egy bibliai elbeszélés alapján fejezi ki. Amikor Jézus a keresztet vitte a Golgotára, egy ajtón álló szolga, Ahasvérus, Kartofilus, meglökte Krisztust, büntetése az örök bolyongás lett. Én már megyek, de te megvársz az ítélet napig. A költőnek sehol sincs nyugta, bolyong zaklatott szívvel, Szalonta, Nagykőrös, Pest közt. A refrénben fájdalom űzi a költőt is. Tovább, tovább. Az ódon stílus is kifejezi ezt a hangulatot és életérzést. A bibliás Arany János hite, meggyőződése erősítette a nemzeti ellenállást. Én szegény költő vagyok, örökül hát nem sokat hagyok. Legfőjebb mocsoktalan nevet. Élete egyszerű, de mégsem nyugodt. Csendes, mint név mely gondolná, folyton küzdés, melyben én voltam a gyengébb fél. Tehetségem mindig előre tolt, lettem töredék. életében a munka édes és gyönyörűséges igáját hordta. Olvassuk, újraolvassuk műveit, ez erkölcsi kötelességünk is. Arany János költészete mentőv, amiben lehet kapaszkodni, valja Márai Sándor. Dallama örök, írja Reményi. A bibliás arany emberi és költői példája örökké érvényes. Írta dr. Kovács József László és Paulovics Teréz.